Isten igét a példabeszédek könyvéből olvasom, a 3. fejezet 1. versétől a 12. versig. Példabeszédek 3.1.12. Fiam, ne felejtsd el tanításomat és parancsaimat, őrizze meg szíved, mert hosszú életet, magas életkort és jólétet szereznek azok neked. A szeretet és hűség ne hagyjon el téged. Kösd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára. Így találsz kedvességre és jó indulatra Istennél és embereknél. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az Urat, és kerüld a rosszat. Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak. Tiszteld az Urat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából, akkor bőségesen megtelnek csűreid és mustárad sajtóidból. Az Úr intését megnevest, fiam, és dorgálását meg ne utáld, mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel. Ez a ma este a 3., még mindig csak bevezető, igehirdetés a bölcsesség témájába, annyira bevezető, hogy a példabeszédek könyvében az 1. 9. fejezet, ami valószínűleg később keretkezett, mint az utána következő fejezetek, ahol a rövid, konkrét bölcsmondások vannak. Ez az 1. 9 fejezet, ez egy bevezető, kicsit teológilag fejti ki a bölcsességnek azt a lényegét, amit aztán az utána lévő fejezetekben az élet legkülönbözőbb dolgaira vonatkozó bölcsmondások tesznek konkrétá. Család, beszéd, barátság, pénzügyek, és meg minden, ami az élethez tartozik, arról mond valamit a bölcs. Azt most már tudjuk, hogy a bölcsesség nem okosság. Azt is tudjuk, hogy a bölcsesség sokkal több, mint valamiféle szakértelem. A bölcsesség, fogalmaztam így korábban, a különbségtétel művészete. Most már azt is megtanultuk ma, hogy amikor valaki különbséget tud tenni az ejtőernyő hátizsák meg a normális hátizsák között, az a bölcs. Különbségtétel. Arról is beszéltünk korábban, amikor a bibliai értelemben vett bölcsességről beszélünk, ami gyakorlati életbölcsesség, ami arról szól, hogy hogyan lehet jól eligazodni a világban, az sokkal több, mint valamiféle erkölcsi törvénynek az ismerete. A bibliai értelemben vett bölcsességnek van egy erkölcsi vonatkozása, mert Isten megalkotta a világot úgy, ahogy, és abban erkölcsi rend és törvény szerepel, és bolond, aki szembe megy azzal. De a bibliai bölcs nem az, aki megtanulta pontosan, hogy mi a jó, mi a rossz, és innentől bármikor bármit tud, mert beszéltünk arról, hogy az életben nagyon sok olyan kérdés van, ami túlmegy azon, hogy mi a jó, meg gonosz, mi az, ami jó, és mi az, ami gonosz. Azt, hogy a... Nagyon megragadott Bubi példája, pedig nem beszéltük meg. Azt, hogy a szuperokos számítás technikus az melyik zsákot veszi, az nem erkölcsi kérdés. Nem gonosz az egyiket elvenni, és nem erkölcsileg jó a másik hátizsákot elvenni, hanem az egyszerűen csak bölcsesség kérdés, különbségtétel kérdése. És ez egy jó példa arra, hogy lássuk, hogy miért több a bibliai bölcsesség, mint pusztán az erkölcs. Aztán arról is beszéltünk, hogy a bibliai bölcsesség azt jelenti, hogy megtanulunk úgy élni a világban, ahogy a dolgok valójában vannak. Mert a bölcsesség irodalom úgy született, hogy Izraelnek a bölcsei, meg a korabeli más népek bölcsei is egyszerűen tapasztalatból nézték az életet, látták az életet, és leszűrték a következtetéseket. Ahogy működik az élet, felismerték, hogy melyek azok az alapdolgok, amiket ha így tesznek, előre haladnak az emberek, ha meg ezekkel szembe mennek, akkor pedig össze fogják magukat törni, és bajba fognak kerülni. Így épül fel a bölcsességirodalom. És azt mondták, hogy de ez azért van így, mert Isten bölcsességgel teremtette meg ezt a világot, átszülte az ő bölcsességével, és ezért az igazán bölcs az, aki ismeri Istent, mert akkor fog tudni úgy viszonyulni a dolgokhoz, ahogy azok valójában működnek, mert a Teremtő úgy alakította. Ennyit a bibliai bölcsességről így bevezetésképpen, illetve kicsit összefoglalva, hogy miről volt szó eddig. A mai este a bölcsesség lényegéig, a bölcsesség szívéig jutottunk el ebben a szakaszban. az lenne számunkra a logikus és a természetes, hogyha azt mondanánk, hogy ha egyszer valaki szert tett erre a bibliai bölcsességre, akkor végre olyan képesség birtokába került, ami által ő már fog tudni jól élni, jó döntéseket hozni, jól kezelni saját magát, jól kézben tartani a környezetének, meg a saját életének a dolgait. És akkor kiderül, hogy nem, a bölcsesség a Bibliában nem egy ilyen fix rendszer, amit egyszer elsajátítasz, megtanultál, és a tiéd, különben sokáig megtanulható, de végső értelemben nem valami, amit megtanulsz a tiéd, és utána élsz belőle, hanem a bölcsesség igazi végső pontja és szíve valami egészen más. Tudnélik, azt mondja, hogy ne a magad eszére támaszkodj. Ne tartsd bölcsnek magadat, hanem bíz az Úrban. A bölcsesség nem végső abban az értelemben, hogy megszereztem, enyém a bölcsesség, és most már így érek, hanem ez a szakasz azt mondja, hogy a bölcsesség és a szíve és a lényege az, hogy tanulj meg, ha kell, még a saját eszeddel szemben is bízni Istenben. Ez a bölcsesség szíve és titka. Úgyhogy erről szeretnék ma beszélni, először arról, hogy miért szükséges ez a bizalom a bölcsességhez. Aztán másodszor arról szól ez a szakasz, hogy mi ennek a bizalomnak a gyümölcse, a következménye az életünkben. És harmadszor szóljon hozzánk ez a szakasz a bizalomnak, ennek a bizalomnak az alapjáról, a megtalálásáról. Miért szükséges, mi ennek a következménye, a gyümölcse az ember életében. Hol találom meg, és hogyan találom meg ezt a bizalmat. Miért szükséges? Még egyszer, azt mondja tehát, ne a magad eszére támaszkodj, és ne tartsd bölcsnek önmagadat. Miért ne? Továbbá. Miféle bizalom az Istenben, ami arra kell, hogy épüljön, hogy nem bízok a saját eszemben, és a saját értelmemben. És ha valakiben ott van az a kérdés, akkor ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon, nagyon helyes kérdés ezen a ponton, hogy ez a mondat nem a hitnek és az értelemnek valami végletesen leegyszerűsített szembeállítása. Bízzál, azaz, higgyél, és ne gondolkozzál. És nem sokszor éppen ez sokaknak a kérdés, hogy a probléma a kereszténységgel kapcsolatban, vagy a hittel kapcsolatban, hogy ha én keresztény akarok lenni, akkor fel kell adnom a józan eszemet. És nem sokakban ezek az előítéletek vannak, hogy hát ezek keresztények. Ezek azok, akik nem bíznak a saját eszükbe, és akik feladták a józan eszüket. Ezek a kérdések jogosak, de ha valaki botlanak ezek a kérdések, annyit tegyen meg, hogy olvass el a Bibliából a példabeszédek könyvét, ha más nem csak ezt. És rá fog jönni, hogy a példabeszédek könyve egy cseppet sem értelem ellenes. Egy cseppet sem józan ész ellenes. Sőt, a példabeszédek könyve, mint ami az egyik eszköze annak, ahogy a bölcsek vagy az idősebbek az ifjakat tanítani akarják az élet dolgaira. A példabeszédek könyvének az a célja, hogy átadja a józan észt, hogy megtanítson jól élni. Ugyanazt szeretné elérni, mint amit különben minden egészséges szülő ma is, hogy formálódjanak olyan, fogalmazok így, kompetens emberek, akik megállják a helyüket az életben. Akik tudnak normálisan és jól élni a pénzügyekre, a kapcsolataikra, a barátságaikra, a beszédükre, a munkájukra, a pihenésükre nézve. A kérdés tehát, amiről beszélünk, az, hogy hogyan születik az ilyen ember. Hogy mitől lesz egy ember ilyen értelemben józan, egészséges, kompetens. És erről más, ezt szeretné a Biblia is. Példabeszédek könyve, és ezt szeretné majdnem minden mai ember, egy szülő. Ezt akarták velünk is tenni a szüleink. De hogy hogyan történik meg azzalról, más tanít a Biblia, és mást a korunk. A mai ideál az a független és magabiztos egyén. És éppen ezért arról, akiről itt olvasunk, hogy ne a magad eszére támaszkodj, vagy ne tartsd bölcsnek önmagadat, mi jut erről eszünkbe? Erről az az ember ugrik be nekünk, aki gyenge, bizonytalan és határozatlan. Nem? Az az ember, aki képtelen egy döntést meghozni. aki fél egy irányba elindulni. Az az ember, aki a szemes sarkából mindig a többiekre tekint, hogy valami támpontot találjon, amikor valamit mondani készül, vagy valamit tenni készül, vagy valamit elhatározni készül. Csak az a baj, amikor támpontot keres, és többeket néz, akkor avval fog találkozni, hogy az egyik úton boldogul, a másik úton boldogul, tehát még ez sem feltétlenül igazítja előt, és erősíti meg őt abban, hogy ő merre menjen. Ha ez a fajta ember keresztény, akkor a bizonytalansága abban is megjelenhet, hogy mindig az Úrról beszél, mindig Istenről beszél, mint akinek ő az akaratát keresi egy-egy helyzetben, egy-egy döntéshelyzetben. Csak valahogy, mintha, mert ezt különben nem jó, nem baj, csak valahogy, mintha soha nem találná meg. Ez lenne az az ember, akiről beszél a példabeszédek könyve, amikor azt mondja, hogy igazi bölcs akarsz lenni, akkor ne a magad eszére támaszkodj, hanem bízz az Úrban. Még egyszer, ha megnézzük a példabeszédek könyvét, nem ez a bölcs. Egy olyan embert látunk, aki nemhogy nem gyenge és döntésképtelen és elveszett, hanem aki követendő példa. A bölcs az vezeti a dolgokat, kereskedik, dolgozik, gyarapítja a vagyonát, jól szereti a családját. Nem gyenge, nem félénk, nem határozatlan. Akkor nézzük rá egy pillanatra, láttuk a gyengét. Az erőtlent, a határozatlant, a tétovát. Nézzük rá egy pillanatra a másik oldalra, amiről azt mondtam, hogy ami az igazi ideáma, nevezzük most így, hogy azt, aki meg mindig a saját feje után megy. A magabiztos természetesen vonzóbb, mint a határozatlan. És ez a társadalom, amiben élünk, azt értékeli és azt jutalmazza, aki ki tudja harcolni a magáét. Az igazi hős korunkban az ravasz, az ügyes, az minden helyzetben feltalálja magát, és ha valami akadály van, akkor megtalálja a másik utat. Ha bajba kerül, kivágja magát. Az igazi hős az nem hátrál meg, ha célja elérésében akadály hárul elé. És ahhoz, hogy ne hátráljon meg, ahhoz, hogy kitartó legyen, ahhoz, hogy célirányosan előre jusson, mi az, amit nagyon fontos, hogy meglegyen benne? Hogy higgyen a saját eszébe. Hogy higgyen a saját értelmében, hogy azt tudja mondani, hogy én így látom, hiszek benne, és ezért meg fogom tenni. Ha fejébe vesz valamit, bármi áron, de elérés. Ezért ezt az embert nagyon sokan irigylik. Mert meg tud tenni dolgokat, amit sokan nem tudnak megtenni. De mivel ez az ember, aki minden áron eljut a saját céljához, sokszor nem vonakodik azon, hogy másokon keresztül gázoljon, ezért nagyon sokan neheztelnek is rá. Aztán harmadszor, ennek az embernek az egyik alfaja az, akit már nagyon sokan kinevetnek. Mert mindig a saját feje után megy, mindig azt hiszi, hogy neki van igaza, mindig azt hiszi, hogy jól tudja a dolgokat, de közben az egész környezet a nevet rajta, mert mindenki látja, hogy bolond. Az egyik oldalon a gyenge, a határozatlan a tétova, a másik oldalon az ügyes, a magabiztos, az eredményes. És ha ezekben a kategóriákban gondolkodunk, akkor kezdhetjük el megérteni, mit ért ez alatt a Biblia, amikor azt mondja, hogy de te, ha bölcs akarsz lenni, ne a magad eszére támaszkodj, és ne tartsd bölcsnek magadat. A példabeszédek könyve azt mondaná, hogy e kettő közül egyik sem bölcs. Mert nem bölcs az, aki határozatlan, aggodalmaskodó, tétova és képtelen elindulni, még akkor se, ha ezt imádsággal vagy Isten akarata keresésével próbálja eltakarni. De nem bölcs az sem, aki mindig tudja, hogy mit kell tenni, és mindig mindenen átverekszi magát a céljai érdekében. Mert mi a bölcsesség? A különbségtétel művészete. Az a bölcs, aki tudja, hogy mikor kell várni, mikor kell elengedni célokat, mikor kell úgymond gyengének lenni, és tudja, hogy mikor kell küzdeni, mikor kell határozottan előre menni, akár még sokak véleményével szemben is. Az a bölcs, aki tudja, hogy mikor nem kell elindulni, vagy mikor kell valamit feladni, illetve mikor kell erősnek lenni, és mikor kell kitartónak lenni. A bölcs az, aki nem a maga esze után megy, sem abban az értelemben, hogy mivel bizonytalan, Ezért mindig egy helyben topog, sem abban az értelemben, hogy mivel a saját bölcsességében hisz, mindig mindenen keresztül megy. A bölcs sem nem a gyenge, sem nem az erős. Még egyszer, hanem aki tudja, akkor vagy bölcs, ha tudod, hogy mikor kell gyengének lenni, és mikor kell erősnek lenni. És nem csak tudod, hanem képes vagy gyengének lenni, elengedni, feladni, és képes vagy erősnek lenni, határozottnak lenni, és harcolni. Ehhez pedig itt jutunk el kell jutni a bölcsesség lényegéig és szívéig. Mert ehhez az kell, hogy bízzál az Úrban teljes szívből. És itt tudjuk újra feltenni ezt a kérdést, miért szükséges ehhez a bölcsességhez a teljes bizalom? Hogyan tesz a bizalom képessé mind gyengének, mind erősnek lenni a megfelelő helyzetben? Így folytatja ez a bibliai szakasz, hogy minden utadon gondolj rá Istenre, minden utadon ismerd meg őt, minden utadon légy vele közösségbe, és ő egyengetni fogja az ösvényeidet. Az nem kérdés, hogy az útjaink, az ösvényeink, ami az életünk, a dolgaink, a mindennapjaink, az életünk folyását jelzi. Tehát az nem kérdés, hogy az útjaink és az ösvényeink nem mindig úgy alakulnak, ahogy azt mi szeretnénk, vagy mi tervezzük. Van, amikor a dolgok sokkal jobban alakulnak, mint ahogy vártuk, vagy terveztük. Van, amikor sokkal rosszabbul alakulnak, mint ahogy várjuk, vagy terveztük. És van, amikor se nem jobb, se nem rosszabb, csak egészen más, mint ahogy mi elgondoltuk. Legtöbben valamit tervezünk, megálmodunk, elképzelünk, ezek egy része megvalósul, egy más része nem valósul meg, vagy nem úgy valósul meg, ahogy szerettük volna. Ez egy olyan tény, amivel nagyon nehéz vitatkozni. A példabeszédek bölcse a következő módon látja ezt a tényt, vagy a következő módon beszél erről a tényről. Más helyeken, a példabeszédek könyvében. Az embernek az értelme terveli ki az útját, de az Úr irányítja a járását. Egy másik helyen. Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr tanácsa valósul meg. Azaz azt a tényt, hogy a dolgok nem mindig úgy alakulnak, ahogy tervezzük, ő nem a véletlennek tudja be, nem is az emberi akarat vagy képesség hiányosságának, hanem isteni kormányzásnak. Isten egyengeti az ösvényeket. Vagy a közmondás mondja, innen fakad, ember tervez, Isten végez. Mit tesz a bizalom? A bizalom segít ezzel a valósággal jól együtt élni, hogy a dolgok nem úgy alakulnak néha, ahogy mi terveztük. A bizalom nem csak elfogadja ezt a tényt, nem csak kínosan, keservesen elfogadja, hogy nem úgy vannak a dolgok, ahogy tervezem vagy elgondolom, hanem a bizalom az, ami belesimul abba, hogy Isten irányítja és kormányozza a dolgokat. És hogy ez jó. És hogy ez jó. A bizalom, ami felismeri, hogy ő egyengeti az ösvényeimet. Előttem jár. Azaz az a tény, hogy a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy szeretném, felmutathatja, rávilágíthat arra, hogy de ez nem a véletlen műve, hanem van valaki, aki kézben tartja a dolgokat, aki irányítja azokat. És a bizalom, amikor belesimulunk ebbe, amikor megnyugszunk ebbe, amikor felismerjük ezt és elfogadjuk ezt. És most fel tudjuk tenni a kérdést. Miért van szüksége a magabiztosnak, az erősnek vagy az önfejűnek arra, hogy megtanuljon teljes szívvel bízni Istenben? Azért, mert csak így lesz képes elengedni és gyengének lenni, amikor gyengének kell lenni. Nem? Az az ember, aki eddig kétségbe esett, ha valami nem úgy történt, ahogy ő akarta, ahogy ő irányította, ahogy ő tervezte el. Az az ember, aki szégyelte mások előtt, ha valamit nem tudott úgy megoldani, ahogy ő akarta és ő szokta. Az az ember, aki számára katasztrófa volt, hogy valami terve nem valósult meg, mert azonosult a tervével, mert ő maga volt az, és csak akkor lett volna valaki, ha eléri azt, amit akarna. Az az ember, amikor ezt a bizalmat átéli, amikor ezt a bizalmat gyakorolja, az képes lesz elengedni azt, ami nem megy. Mert a tervei már nem azonosak vele. Mert nem attól vagyok valaki, hogy bármi áron, de megcsináltam. Mert már nem a magam esze a végső számomra, a magam célja, a magam harca, a magam küzdelme, hanem az a végső, aki mindeneket kézben tart, aki egyengeti az ösvényeimet. Értitek? A bizalom megtanít elengedni. És ez nem azt jelenti, hogy onnantól nem fogsz tudni harcolni, mert képes vagy rá. De tudsz majd elengedni, mert már ahhoz is elég erős leszel. A bizalom bölcsét tesz. És miért van szüksége ugyanerre a bizalomra a határozatlan, tétova, örök aggódónak? Azért, mert ha teljes szívből bízol Istenben, és tudod, hogy ő egyengeti az útjaidat, akkor megtanulsz dönteni. Akkor megtanulsz elindulni. Akkor megtanulsz elköteleződni. Hiszen miért nem tudjuk sokszor ezt? Mert félünk, mert aggódunk, mert nem tudjuk, hogy mi lesz a következő kanyarban, mert nem látjuk előre az egész utat, mert nincs elég belső erőnk ahhoz az ilyen embernek, hogy végig tudjak menni, hogy el tudjak indulni, hogy belemerjek vágni. De amikor a szívem mélyén megszületik a bizalom, hogy hé, de az én utaimat, amiket nem látok előre, Isten tartja a kezében, ő egyengeti, akkor ez felszabadít arra, hogy elinduljak ezen az úton. Mert ő hordoz ezen az úton. Ez a bizalom. Akkor nem fogsz toporogni a szívedben azzal, hogy de hogyan merjek elindulni, belevágni valamibe, ha nem látom a végét. És ezért szükséges a bölcsességhez a bizalom. Mert csak ezáltal szabadulunk meg a bolondságunktól. Legyen az éppen a gyengének a bolondsága, aki nem mer elindulni, vagy az erősnek a bolondsága, aki bármi van mindenen keresztül megy. A bizalom megszabadít mind a kettőtől. Mi a bizalomnak a gyümölcse? Mi a következménye annak az életébe, aki elnyeri ezt? Három dolgot nevez meg. Kettőre már nem is utalok, ha nem húzom az időt, hanem beszélek egyről, amiről szerettem volna. Gyógyulás lesz ez testednek és felüdülés csontjaidnak. Azt mondja, ez nem meglepő, azt mondja, hogy annak a bizalomnak, amikor valaki nem a saját eszére támaszkodik, nem magát tartja bölcsnek, rábízza magát teljes szívből az Úrra, ennek a bizalomnak a következménye testi, fizikai értelemben nyomon követhető. Miért? Hogyan? Két dolgot említek, amiről beszél a Biblia. Az első a jó lelkiismeret és a testi egészség kapcsolata. Kell-e vajon bárkinek azt bizonygatni, hogy a rossz lelkiismeret az felemészt? A rossz lelkiismeret, a folyamatos bűntudat felemészt nem csak lelki-érzelmi értelemben kiszippantja, kiszívja az erőt, hanem testi értelemben is. Az elrontott dolgok feletti mély szomorúság, folyamatos bűntudat, meg nem oldott, fel nem oldott konfliktus, el nem rendezett dolgok, akár harag, akár más, idővel megbetegít. Ezt tudja a Bibliában a Zsoltáros és Dávid így imádkozik, boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. És utána elmondja, mert mi történt ez előtt? Míg hallgattam, kiszáradtak a csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, erőm ellankadt, mint a nyári hőségbe. Amíg hallgattam, még nem pakoltam ki ezeket a terheket, a bűntudatot. Utána megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Aki a bolond, akár a gyenge, akár az erős, mindenképpen bűntudatban fogja végezni. Miért? Milyen bűntudat fenyegeti a gyengét, aki soha nem mer elindulni, soha nem mer dönteni, mindig csak tétovázik, soha nem jut egyről a kettőre. Az, hogy eltelnek a hetek, a hónapok, az évek, visszanéz, és azt mondja, hogy nem csináltam semmit. Elkezdhettem volna tanulni, de nem kezdtem el tanulni. Lett volna valaki, akivel beléphettem volna egy kapcsolatba, de nem mertem belelépni. Lett volna egy munka, amit elkezdhettem volna, de nem mertem belelépni. És ezt csak rájön, hogy elpazaroltam lehetőségeket, elpazaroltam heteket, hónapokat, éveket. Mi marad utána? Bűntudat. Mulasztás, bűntudat. A magabiztos, az erős, van egy ilyen vers a Példabeszédek könyvében, azt mondja, tekervényes a bűnös ember útja, de a tisztának az eljárása egyenes. Ez egy nagyon jó kép. Milyen, akiről beszéltünk, aki bármilyen eléri a célját. Tekervényes az útja. Mindig ügyeskedik, mindig megtalálja, hogy hogyan menjen tovább. És milyennek az eredménye? Aki mindenáron a maga feje után megy, az idővel összetöri magát, és összetör maga körül másokat. Keresztül gázol másokon. És összetöri magát. Mi ennek az eredménye? Ha végre eljut oda, hogy szembesüljön ezzel, bűntudat. Mennyi hülyeséget csináltam? Mennyi embernek ártottam? Mennyire kemény volt a szívem? Mennyire nem érdekelt, hogy mások mit éreznek körülöttem, és mind mennek keresztül miattam, mert én csak hajtottam a magamért. Bűntudat. És ezért a jó lelkiismeret, ami abból fakad, hogy bölcsen és bizalommal élünk, az gyógyulás a testnek, felüdülés a léleknek, a csontoknak. A másik dolog, amiről beszél a Biblia, az a testi egészségnek és a jó alvásnak a kapcsolata. A Példabeszédek könyve szerint a bölcsesség útján ezt kísér, ebben a fejezetben egy kicsit később olvassuk. Ha lefekszel, nem rettensz fel, hanem fekszel és édesen alszol. A Zsoltáros is beszél erről. Békében fekszem le és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Mindjárt az eszed, amikor elalvás előtt. Mi zakatol benned elalvás előtt? Ha el tudsz aludni. És mi jár benned, amikor éjszaka felébredsz? És feltétlenül ne essék, sok minden miatt lehet, hogy az ember rosszul alszik, tehát nem arról van szó, hogy aki rosszul alszik, az nem bízik Istenben pont. Mert a gyerekei sírnak például éjjel. De aki a maga eszében bízik, akármelyik értelemben, mit csinál a gyenge, a tétova, a határozatlan? Este is. Aggódik, retteg, fél, pörögnek a gondolatai, hogy kéne belevágnom, de mégsem merek belevágni, de mit kéne tennem, de mégsem merek tenni. Nem tud jól aludni. És milyen harcokat vív magában az erős este? Ezen kell még keresztül mennem, ez az ember áldozatomban, ezt bántottam meg, ezzel harcolok, még éjszaka is felébred, és gyűlölet, és harag, és harc van a szívében. Értitek? A jó alvás, azt mondja, a bölcs, ezt szokták ezt amúgy is mondani, nem? Hogy én nyugodtan alszom. Bizonyos emberek, aki azt mondja, hogy én tisztességes vagyok, én nyugodtan alszom. Vagy ha valaki azt akarja mondani sokszor ma, hogy én nem csalok annyit. Én nyugodtan alszom. Vagy hát ez az ember, ez nem hiszem, hogy nyugodtan alszik. Ha lefekszel, nem rettensz fel, hanem fekszel és édesen alszol. Miért? Azért, mert rábízod magad arra, aki az utaidat, az ösvényeidet egyengeti. Mert amikor lefekszel és elalszol, és ezzel minden kontrollt kiengedsz a kezedből, a bizalom azt jelenti, hogy közben hiszed, hogy valaki mégis kézben tartja a dolgaidat, és még akkor is intézi, és rendezi, és vezeti, és irányítgatja, amikor te alszol. Ez a bizalom. A jó alvás pedig gyógyulás a testnek, és felüdülés a léleknek. Ezt nem kell bizonygatni, mégis érdekes, hogy ezen a héten belefutottam egy cikkbe a HVG internetes oldalán, egy újabb brit kutatásról, ami az alvás és az egészség összefüggéseit vizsgálta. A kutatók 26 ember vérképét elemezték. Először egy héten át, minden napi 10 órás alvás után, tehát egy hét után minden nap 10 órát aludtak, vették le a vérképüket, utána ugyanez a 26 ember egy héten át csak 6 órát aludhatott, és utána is levették, vagy megnézték a vérképet, levették a vérüket. Az alvási idő részleges megvonása több mint 700 gén tevékenységét módosította, írja a cikk szerzője. Egészen drámai változásokat figyeltünk meg rengeteg és különböző gén működésében, idézi a szerző. A kutatás egyik professzorát, majd a lényeg, így zárul a cikk. A tudós elmondta, hogy az érintett területek közé tartozik az immunrendszer, illetve az, hogy az emberi test miként válaszol a sérülésekre és a stressz hatásokra. Világosan kiderült, hogy az alvás kritikus fontossággal a test megújulásában és funkcionális állapotának a fenntartásában. Ha nem tudjuk feltölteni a sejteket, illetve a régieket újakkal helyettesíteni, akkor a folyamat degeneratív betegségek kialakulásához vezet, fejtette ki a professzor. Hát ezt nem eddig is tudtuk, de a jó alvás... az gyógyulás, az élet, az egészség. És azt mondja a bölcs, aki az Úrba vetette a bizalmát, annak megvan a lehetősége arra, hogy jól pihenjen, hogy elengedje a dolgokat. Na lehet, hogy ez a bizalom, ez kívánatos és vonzó, de végül mit tegyünk, ha nem találjuk ezt magunkban? Nem találunk magunkban ezt a mély bizalmat, ezt a mély bizonyosságot. Lehet, hogy vágyom rá, de nincs. Hol találjuk a bizalmat? Hogyan születik ez a mély bizalom? Hol találjuk meg? A textus rámutat erre is, azt mondja, a szeretet és a hűség ne hagyjon el téged. Kösd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára. A szeretet és a hűség. Mindannyian tapasztalatból tudjuk, hogy a bizalom alapja a szeretet és a hűség. Azaz egy másik ember iránti bizalmunk, gondolj egy másik emberre, akire bízol, akire ráhagyatkozol, ez mindig annak a mértéke szerint való, hogy mennyire hisszük és mennyire tapasztaljuk, hogy ez a másik ember szeret minket és jót akar nekünk. Annak nyílunk meg mélyebben, azaz afelé van bizalmunk megnyílni, aki felől nincs kétségünk, hogy hűséges lesz, hogy szeret, és nem él vissza a bizalmunkkal. Ez, mindannyian tudjuk ezt a szívünkben, ez így van. Mi tehát az Isten iránti mély bizalom és ráhagyatkozás kulcsa? Az, hogy meggyőződünk szeretetéről és hűségéről, és hogy ezt a meggyőződést ápoljuk a szívünkbe, magunk előtt tartjuk, ébren tartjuk. Hogyan győződhetünk meg Isten szeretetéről és hűségéről? Ha valaki nem ismeri. Hol lesz nyilvánossá, érthetővé és elérhetővé Isten szeretete és hűsége? Egy elég valószínűtlen helyen, annak, aki a maga esze, az emberi értelem és logika szerint keresné, Jézus Krisztusban, Isten fiában, az ő kereszten történő kivégzésében. Ha tehát tudni szeretnéd, ismerni vágyod, irántad, Istennek irántad való szeretetét és hűségét, akkor tanulmányozd, ismerd meg, értelmezd, szemléljed, fogad magadba Jézus halálát a kereszten. Miért? Mert először is itt fogod meglátni azt, hogy mit jelent, hogyha valaki nem a maga eszére támaszkodik, hanem teljesen bízik az Atyában, aki szereti és hűséges. Vajon miért ment Jézus a halálba? Azt hiszem, senki sem gondolhatja, hogy Jézus a saját esze és a maga értelme után megy, amikor megy a halál felé, amikor végül keresztre megy és meghal. Jézus értelme teljesen igaz, hogy ne a maga eszére támaszkodj, ne tartsd magad bölcsnek önmagadba, hanem bízzál az Úrban, aki egyengeti ösvényeidet, nem? Miért? Azt mondtuk, hogy az megy a saját esze után egyik oldalról, aki ugye soha nem mert csinálni semmit, aki gyenge, aki bátortalan, aki tétova. Vajon Jézus gyenge, és csak belesodortatik? Belesodortatik ebbe a helyzetbe? Belesodortatik abba, hogy meg kell halnia? Világosan nem gyenge, Jézus végig tudja, hogy mi történik vele, és végig ura az eseményeknek. Akkor vajon Jézus azért megy bele a halálba, mert erős és magabiztos és céltudatos? Abban az értelemben, hogy tudom, hogy ez lesz a legjobb, és belemegyek a halálba? Hát ha látjuk azt, ahogy Jézus küzd és harcol és küzdködik ezzel a helyzettel, egy imádságban, amikor azért imádkozik küzdködve, szenvedve, hogy Istenem, nem akarok meghalni, vedd el tőlem ezt a lehetőséget, nem akarok meghalni. Akkor közel is az látszik, hogy Jézus a saját esze és a saját bölcsessége szerint azt mondta, hogy akármi van, én belemegyek. Akkor miért megy bele? Miért hal meg? Mert bízik az Úrban. És mert engedelmeskednek annak, akiben bízik, mert tudja róla, hogy szereti és hűséges hozzá. És ezért megy a keresztre. És nézd meg, hogy ha igazán tudni akarod, hogy mi a bizalom, akkor itt derül ki, hogy mi a bizalomnak a csúcspontja. Tudod, hogy Jézus, amikor a teljes sötétség borul rá, beszéltünk arról, hogy milyen este elaludni és rábízni magunkat arra, aki akkor is dolgozik és munkálkodik, amikor mi nem csinálunk semmit. Na ez az igazi este, ez az igazi éjszaka. Amikor Jézus ott van a kereszten, és teljes sötétség borul rá. És akkor Lukács evangélium azt mondja, hogy az utolsó szava, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Ez a bizalom. Nem józanész, nem emberi bölcsesség, hanem teljes és totális bizalom abban, aki egyengeti az ösvényeit. Egyengeti az ösvényeit? Egyengeti az ösvényeit. A harmadik nap kihozza a halálból, és feltámasztja őt. Arról beszélünk, hogy ismerjük meg Isten szeretetét és hűségét, hogy bizalom legyen a szívünkbe. Ez egy gyönyörű példa, de én erre nem vagyok képes, mondhatod. És így van. Nem is kell, nem is vagyunk rá képesek, nem is lehetünk erre képesek. Hiszen nincs még meg a szívünkben esetleg ez a mély bizalom. Ahhoz, hogy ez a mély bizalom, amiről beszélünk, megszülessen a szívedben, egy további lépés szükséges. Tudnék, felismered és magadhoz öröled azt, hogy Jézusnak ez az útja, amiről beszéltem, nem példa, amit utánozni kell, hanem olyan esemény, amely rád nézve történt, és amelyben titokzatos módon te is jelen voltál, meg én is. Akkor Jézus végigment a bizalom útján, a halálba. Az nem példa, hogy utánozd, és így legyél te is olyan, akiben bizalom van, hanem egy olyan esemény, amely rád nézve és rám nézve történt, amelyben titokzatos módon te is ott voltál, meg én is ott voltam, meg mindannyian ott voltunk. Ha tudni akarod, hogy mi az Atya irántad és irántam való felfoghatatlan szeretete és hűsége, akkor lásd ezt, hogy az Atya elfordul Jézustól, aki a kereszten van, attól a Jézustól, aki benne bízik, hogy helyette és érte odaforduljon azokhoz, hozzánk, akik Istenben nem bízunk. Jézus mindvégig bízik, tőle elfordul, hogy odaforduljon hozzánk, akiknek a legalapvetőbb problémánk a szívünk mélyen, hogy mi nem bízunk benne. Amikor Jézus végigmegy ezen az ösvényen, érted és értem megy végig, és azért képes Jézus végigmenni, mert bízik az Atyában. De azért kell végigmennie, érted és értem, mert te meg én nem bízunk Istenben. És mivel nem bízunk Istenben, ezért nem engedelmeskedünk neki. És mivel nem engedelmeskedünk neki, ezért bocsánatra és szabadulásra szorulunk. És mivel nem tudunk magunknak megbocsátani, és magunkat ebből a helyzetből, ahova kerülünk, kiszabadítani, ezért szükségünk van arra, aki ezt megteszi helyettünk és értünk. Ezért hal meg Jézus. Ha tudni akarod, hogy mi Isten szeretete irántad, ez Isten szeretete. Ha tudni akarjuk, hogy mi Isten hűsége, kitartó hűsége irántunk, ez Isten kitartó hűsége. Ez az isteni bölcsesség értünk. És erről mondja a szerző. A szeretet és a hűség ne hagyjon el téged. Kösd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára. Nem tudom, hogy van-e valaki közöttünk, akinek a nyakában kereszt van. Láncon kereszt. Ha van, jó, ha nincs, az is jó. De ha van. Azt mondja, a szeretet és a hűség el ne hagyjon téged, kösd azokat a nyakadba. Gondoltál már arra, hogy a kereszt a nyakadban az Isten szeretetének és a hűségének a legvégső jele? De tovább megy ez a szakasz, mert azt mondja, hogy nem elég, hogy felteszed a nyakadba, vagy nem teszed fel a nyakadba a keresztet. Írd fel a szíved kőtáblájára. Megnéztem ezt a kifejezést a Bibliában, és azt találtam, hogy amikor arról van szó, hogy írd fel a szíved táblájára, akkor ez ugyanaz a kifejezés, amit akkor olvasunk, amikor Isten a 10 parancsolatot Mózesnek felírta, belevéste a 2 kőtáblába. Gondold magad elé a képet, hogy mit jelent egy kőtáblába, kőbe belefaragni mondatokat. Hogy az milyen kemény, milyen nehéz, milyen durva. És akkor gondolkodtam ezen, hogy hát a szív az annyira nem ilyen, írt be a szíved kőtáblájára, mert milyen a szív egy kőhöz képest, hát ilyen puha. És akkor rájöttem, hogy nem puha, kőkemény. Lehet, hogy van, akinek a szíve sokkal keményebb, mint a legkeményebb kő vagy márvány. Amikor arról van szó, hogy Isten szeretetét és Isten az ő hűségét beleírhassa, belevéshesse a szívedbe. Jézus keresztjét, Jézus érted való halálát beleírja egészen mélyen a szívedbe. A szeretet és a hűség ne hagyjon el. Kösd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára. Engedj, hogy a Szentlélek a szívedbe írja. Hogy felülírja a saját bölcsességedet az evangélium bolondságával. Meditálj ezen újra és újra. Ne engedd, hogy eltávozzon tőled, mert ez a bizalom forrása. Tartsd a szemeidet Jézuson, hogy folyamatosan megújjon a szívedben. Legyen ez a kérdés benned, Uram, te ennyire szeretsz? Uram, te ennyire hűséges vagy hozzám? Uram, te ennyire kitartó vagy még mindig velem? Ha már Jézussal járunk, ha ismerjük őt, erre van szükségünk ahhoz, hogy bizalom legyen bennünk Isten iránt. És ha bizalom van bennünk, akkor bölcsességet tanultunk. Minden utadon gondolj rá, ismerd őt személyesen, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Amen.
Imádkozunk. Urunk, annyiszor nem bízunk benned. Annyiszor magunkra hagyatkozunk. És bár te vagy a minden dicsőség, Ura, benned a minden hatalom, nálad van az ismeret, és mi mégis magunkra akarunk hagyatkozni. De annyira megnyugtató, hogy tudjuk, hogy te ismered a mi utainkat, és most elé tesszük, és azt mondjuk, hogy rá akarunk lépni. Mert tudjuk, hogy benned lehet megnyugvásunk. Tudjuk, hogy te utadban jó gyönyörködni. És annyira jó hozzád fordulni, és a te jelenlétedben lennünk. Annyira jó gyönyörködünk benned, és mindabban, amit nekünk készítesz. Így imádkozunk azokért, akik most nem látják a szépet, akik most nem látják azt, hogy merre tart az életük. Imádkozunk az öregekért, a magányosokért. Azokért, akik elvesztek emberileg vagy lelkileg. Úgy imádkozunk értük, hogy hiszük, hogy neked van utat számukra. Úgy imádkozunk, mint akik akik hiszünk és bízunk benned, hogy nem csak velünk van terved, hanem másokkal is. És Urunk, úgy így imádkozunk mindazokért, akiket találkozunk a munkahelyünkön, vagy egyetemen, hogy mutasd meg nekik, hogy merre vezeted őket. És így kérünk városunkért is, hogy azok, akik benne élnek, hadd találják meg az utat feléd. És így imádkozunk az egész országunk vezetőiért is, hogy te légy, aki vezetést adsz nekik. Így kérünk, hogy nyisd fel a szemeket, és te légy, aki előttünk jársz, és hadd bízzunk, és hadd tudjuk, hogy te vagy, aki előttünk jársz. És amikor ezt megtapasztaljuk, akkor az annyira jó. Így kérünk, hogy légy velünk, és hadd érezzük ezt úgy, ahogy most is, ahogy kiemelt pillanatokban. Így kérünk, hogy ölelje jövőnket egészen átkarod. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék majd a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.